A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, itt a templomban hallgatókat és a messze távolban bekapcsolódó testvéreket is. Isten áldja meg a mi reá figyelésünket e mai napon. Énekeljük, kedves testvérek, a 164. éneket. A 164. ének mind három versét énekeljük. A 164. énekünk így kezdődik: Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint írva található a Jakab apostol levelének a harmadik részében. A Jakab apostol levelének harmadik részéből a második verstől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 12. verssel bezárólag. Sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető. Meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett emberek. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 417-es énekünket. A 417-es ének mind három versét énekeljük. A 417. ének így kezdődik: ébredj bizonyságtévő lélek. Thank you. imádkozzunk. Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy ismét egybe tereltél minket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban jó pásztort adtál nekünk, aki szeretné, hogy mindig a közelében maradjunk, hogy a hangja hallható legyen számunkra. Köszönjük, hogy így akarsz megőrizni minket a gonosznak szétdobáló hatalmától, pusztító erejétől. Köszönjük, hogy a te aklodban akarsz látni minket, Istenünk, a jó pásztor fennhatósága alatt, mert csak ez jelenthet biztonságot a gonosz által halálra, pusztításra keresett törékeny életünknek. Szükségünk van, Istenünk, a te oltalmadra, a te szereteted megtartó erejére, mert látod, hogy a gyűlölet, a gonoszság ereje köztünk jár és keresi, ordító oroszlánként kit nyeljen el. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy soha ne találjon bennünk a gonosz áldozatot. Hogy megmaradhassunk a te szereteted uralma alatt, abban a biztonságban, amit te nyújtasz a te megváltott gyermekeidnek. Istenünk, azért jöttünk ma is a te színed elé, hogy éberezgesd bennünk a lelket, a bátorság lelkét, a békesség lelkét, a reménység lelkét, a nyugalom lelkét, mert látod, sokszor nyugtalan bennünk a lélek. Sokszor aggodalom szorongat minket. Sokszor félelem lesz orrá rajtunk. Látjuk a minket váratlanul érintő eseményeket, a körülöttünk zajló gonoszságokat, és ilyenkor összeszorul bennünk a szív. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, mit hoz a jövő, családi életünkre, egyéni életünkre, vagy a közösségünk életére. Istenünk, te tudod, mire van szükségünk. Add meg nekünk ma is azt, amire a leginkább szükségünk van. Azért, hogy a te békességed birtokában tudjon tovább menni ma innen minden lélek. A gyászoló megvigasztalódva, az aggodalmaskodó és nyugtalan szívű te benned megnyugodva. Köszönjük neked hálaadással, hogy így hagyatkozhatunk most is rejád, azzal a reménységgel, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod könyörgésünket, és megáldod mai Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Amen. Készüljünk, kedves testvéreim, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 434. ének első két versét. A 434. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint írva található a Példabeszédek könyvében, a 18. rész 21. versében. Felolvasom Isten üzenetét a Példabeszédek könyvéből, a 18. rész 21. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Eddig tart az alapigen. Drága testvéreim, egy 3000 éves, de ma is nagyon időszerű megállapítást hallunk Isten igéjéből. Miszerint élet és halál van a nyelv hatalmában. Mint egy 1000 évvel később Jakab apostol is részletezi a nyelv bűneit, és megállapítja, hogy nem kellene ennek úgy lennie, hogy ugyanabból a forrásból, ugyanabból az emberi szívből, a szájon keresztül a nyelv édeset és keserűt hozzon elő. Mert hogy ez a valóságban kizárja egymást. És lám mégis a bukott ember nyelve képes arra, hogy édeset és keserűt hozzon elő a szív mélyére. Ugye, ahogyan Jézus állapítja meg a Máté evangéliuma szerint, hogy ami betölti a szívünket, az jelenik meg az ajkunkon. A szív teljességéből szól a száj, mondja Jézus. Lám, 3000 évvel ezelőtt az ókori bölcsesség is sokat foglalkozik az emberi nyelv bűneivel, a kimondott emberi szó hatalmával, de a Jézus korabeliek is felfigyeltek arra, milyen fontos rendbe tenni a beszédünket. És nyilván ma is ugyanilyen időszerű, talán még időszerűbb, mint 3000 vagy 2000 évvel ezelőtt tisztáznunk azt, hogy mire is használjuk a nyelvünket, hogy a mi ajkainkon megjelenő szó életet, avagy halált hordoz-e. Szilágyi Domokos, a tragikus sorsú múlt század közepi erdélyi költőnk úgy fogalmaz, két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd. Testvéreim, mi azt tapasztaljuk, hogy ma már sokszor nem működik két ember között ez a legrövidebb út, az egyenes beszéd. Ma már hiteltelenné vált az emberi szó. Mondhatnánk, hogy tele van üres fecsegéssel a világ. Értelmetlen szódömping zúdul rejánk naponta. Elég bekapcsolni a tévét, elég belekukkintani az internetes híradókba, elég kinyitni a napilapot, bekapcsolni a rádiót, és bizony kiderül, rögtön ráérzünk, hogy mennyi valótlanság, mennyi félretájékoztatás, mennyi hamis állítás, mennyi üres fecsegés zajlik körülöttünk. Sajnos mi is nem egyszer részesei vagyunk ennek. És éppen ezért tanítgat minket Isten arra, hogy nem kellene ennek így lennie. Múlt század egyik neves magyar írója, Hamvas Béla halála után történt, hogy megkérdezték az özvegyét, Kemény Katalint, foglalja össze egy mondatban a férje egész életművét. Óriási kihívás egy mondatban összefoglalni egy híres író életművét. Nagyon bölcsen így válaszolt Hamvas Béla özvegye, mondd ki, amit gondolsz, és tedd, amit mondtál. Mondd ki, amit gondolsz, és tedd, amit mondtál. Igen, ám csak nagy kérdés, testvérek, hogy érdemes-e mindig kimondanunk azt, amit gondolunk. Nyilván, ha tiszta a szív, ha tiszta a kimondandó szó mögötti szándék, akkor érdemes kimondani azt, amit gondolunk. Ha pedig már kimondtuk, amit gondolunk, mert tiszta szívből származott, és jó szándékkal mondtuk ki, akkor tegyük is meg, amit mondtunk. Nyilván ez egy olyan helyes értelemben való használata Isten egyik legdrágább ajándékának, a beszédnek, ami által tudunk életet fakasztani, tudunk bátorítani, tudunk vigasztalni, tudunk lelkesíteni, tudunk másokat megerősíteni egy-egy bizonytalan szándékában, azért, hogy így a kimondott szavunk által áldássá váljunk egymás számára. Testvéreim, a történelem során nagyon sokszor visszájára fordult az emberi szó. Nem mindig élethordozó volt. Ugye, ahogy a példabeszédek bölcsessége megállapítja alapigényben, nem csak élet van a nyelv hatalmában, hanem halál is van a nyelv hatalmában. A 20. században már közismerté vált ez a kifejezés, hogy propaganda. És mi, akik átéltük a kommunizmus nyomorúságát, nagyon jól tudjuk, mit jelent a politikai célzattal használt, sokszor félrevezető szándékú hatalmi szöveg. Az a propaganda, amit a diktatórikus hatalmak használnak, azért, hogy a hatalmuk jogosságáról, igazáról meggyőzzék a tömegeket. Tudjuk, hogy már a kommunizmust megelőző diktatúrák is hasonló módon jártak el. Amit Hitler kimondott, azt meg kellett tenni. Az igaz volt. Ha valaki azt kétségbe vonta, leült a feje. Ugyanígy volt a kommunista Szovjetunióban is, amit Sztálin vagy korábban Lenin kimondott, az igaz volt, mert egy hatalmi tekintély állt mögötte. Ugyanígy volt Kínában, amit Mao Zedong kimondott, azt nem volt szabad megkérdőjelezni. Így van ma Észak-Koreában, amit a diktátor kimond, azt nem szabad kétségbe vonni. Másként börtön, vagy éppen halál jár érte. Testvérek, így volt ez a mi országunkban is. Aki kétségbe merte vonni a Ceausescu által kimondott úgynevezett igazat, a diktatórikus hatalomnak vélt igazát, az az életével játszott. Igen, ezért nagy kérdés, hogy mire használjuk mi Istennek ezt a nagyon drága ajándékát, a beszédképességünket, a nyelvünket, amivel kommunikálhatunk egymással, életet közölhetünk, fakaszthatunk, vagy akár halált közölhetünk és fakaszthatunk. Gyökösi Endre egykori budapesti lelkész testvérünk Mondja el egyik élményét, hogy egyszer jött a gyülekezetének egy tagja, egy asszony hozzá, őt éppen a háza melletti virágos kertben találta, és rögtön ott spontánul a virágos kertben kezdődött el a beszélgetésük, és mindjárt az első mondatok között kiböki a látogató asszony testvér a lelkészének az ő keserűségét, fájdalmát, miszerint őt nem szereti senki. A lelkész jól ismerte az illető hölgyet, nem válaszolt azonnal erre a panaszos kijelentésre, hanem egyszerű mozdulattal lehajolt, letépett egy már elvirágzott gyermeklánc füvet, annak a szürke bóbitája még ott volt a szárán, fölemelte, és azt mondta az asszonynak, fújjon reá. Az reá fújt, és nyilván tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, száz felé szórodnak szét a szürke magvak. Utána azt kérte Gyökösi Endre, na most kérem, szedje össze őket. De hát kérem, ez lehetetlen. Most látja, ugyanezt történik az ártalmas szavakkal. Szétszóródnak, megmérgezik a környezetet, és nem lehet többé összeszedni őket. Megértette ezt az egyszerű, képletes tanítást ez az asszony, mert hogy a lelkész is jól ismerve őt tudta, hogy azért kerüli őt mindenki közösségen belül, a rokonságon belül is, mert csúnya szája volt. És bizony sokszor meggondolatlan beszédével megmérgezte a környezetét. Igen, döbbenetes testvérek, amit Jakab apostol levelében olvastunk, hogy a nyelv tűz, kicsiny tagja a testnek, de akár csak egy szál gyufa egy hatalmas erdőt is lángra tud lobbantani. Vagy hogy más fogalmazásban úgy mondja Jakab apostol a levele harmadik idézet részében, hogy a nyelv gonoszsággal van tele. Igen, attól függ, hogy milyen szív áll mögötte. Ha gonoszsággal teli szív van mögötte, akkor a nyelv is gonoszsággal teli lesz, és lám mérgezni tudja a környezetet. Hadd idézzek be egy döbbenetes személyes élményemet. Jó pár évvel ezelőtt egy olyan temetési szolgálatom volt, ahol egy idősebb hölgy volt az elhunyt, és azon döbbentem meg, amikor megérkeztem, és elkezdődött a temetési szolgálat, hogy a koporsó mellett egyetlen egy személy állt csupán. Soha ilyen temetési szolgálatom nem volt, azóta sem. Persze én rögtön ráéreztem, és meg is kaptam magamban a magyarázatát ennek. Nem csak az, hogy az illetőnek csak egyetlen gyermeke volt, hanem noha egy nagy tömbházban lakott, és sok-sok szomszédja is volt, és rokonai is voltak, sőt, tanárnő volt valamikor, még diákjai is voltak, mégis senki el nem ment a temetésére az egyetlen lányán kívül, mert olyan csúnya nyelvű, csúnya természetű, beszédű valaki volt. Amikor én is látogattam korábban otthon, nem úsztam meg, hogy ne halljak egy értelmiségi tanárnő szájából lelkész létemre ocsmány beszédet. És ezt olyan természetesen művelte. Mert ezzel volt tele a szíve. Most testvéreim, döbbenetes az, amikor az ember saját szívének gonoszsága, nyelvének tisztátalansága miatt válik ilyen magányossá, és mindenki által elkerülté. Egyszer az ókori görög bölcsész Szókrátészhez jött valaki, és el akart mondani valamit egy harmadik hiányzó szeméről. Állj, mondja a híres bölcs. Mielőtt elmondanád, ezt a valamit, engedd át három szűrőn. Először is, igaz-e, amit hallottál az illetőről? Másodszor, hasznos-e, amit el akarsz róla mondani? Harmadszor, egyáltalán segít-e nekem, neked, vagy bárki másnak, amit te most el akarsz mondani? Milyen elgondolkozott az illető, és mind a három kérdésre nemmel válaszolt. Nos, akkor tartsd meg magadnak, amit el akartál mondani. Mert ha nem biztos, hogy igaz, mert ha nem hasznos senkinek, és az sem rajtam, sem rajtad nem segít, akkor felesleges nyilván elmondani. És bizony jó lenne nekünk is így alkalmazni, használni ezt a bizonyos hármas szűrőt. Mert bizony sokszor sok felesleges szóval bántjuk. Kit? Nem a több ezer kilométerre lakó ismeretlen ember, hanem a hozzánk legközelebb állót, akit talán leginkább szeretünk. Azt bántjuk szavainkkal a legtöbbet. És bizony ezért mondja Jakab apostol az idézett levelében, hogy atyám fiai, testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Mert hogy a forrás, ugyanaz a forrás nem hozhat elő magából édes vizet és keserű vizet. Éppen ezért kellene a mi szívünk is ilyen édes vízű forrássá váljék. De ki szelidítheti meg a bukott ember gonosz természetét, szívét és nyelvét? Kérdezi Jakab apostol. Ember nyilván nem. Az ember meg tud egy állatot szelidíteni, mondja Jakab apostol. De egy másik ember nyelvét, saját nyelvét nem tudja megszelidíteni, ehhez már egy nagyobb hatalom szükséges. Erre egyedül Isten képes. Ezért kell a mi nyelvünk, a mi szavunk, a mi szívünk, a mi gondolatunk is Isten uralma alá kerüljön. Másként nem élethordozó lesz a beszédünk, hanem lehet a beszédünk halált hordozó beszéddé. Élet beszéde és halált hordozó beszéd. Két megtörtént esettel szeretném illusztrálni ezt. Halált hozó beszéd. Egy másik múlt századi neves budapesti igehirdető mondta el egyszer egyik prédikációjában, Jó Sándor, hogy egy osztályközösségben, egy szünetben ott valamit bámultak a gyermekek, és volt ott egy kisebb termetű srác is az osztályközösségben, és az egyik úgy durván meglökte, és azt mondta, hogy mit lávatlankodsz itt, te kis töpörtyű. Persze ez a megsértett gyermek félrehúzódott bánatosan, és utána is többször csúfolták még kisebb termetéért. Aztán eltelt néhány év, és a valamikori osztályközösség egyszer csak döbbenten vette ennek a fiúnak a halálhírét. Megtudták, hogy öngyilkos lett. Hátrahagyva egy kis levelet, ezzel a kérdéssel, miért is lávatlankodjék itt tovább köztetek egy kis töpörtyű? Halált hordozó beszéd. De hál' Istennek az emberi együttélés története tud pozitív, szép példákról is. Edisonról van szó. 1855-ben kisiskolásként úgy jön haza az iskolából, mikor az édesanyja kedvesen fogadja és kérdezi, hogy na mi történt ma az iskolában, hogy a kisfiú elővesz a táskájából egy levelet, egy borítékot, és átadja az édesanyjának, mondván, hogy ezt a tanítója küldi az anyukának. Hát az anyuka leül, kibontja a levelet, vele szemben ül a fiacskája, magában, csendben elolvassa ezt a levelet az édesanya, és amikor átgondolja az egészet, utána leülteti a gyermeket, és azt mondja, nézd csak, kisfiam, mit ír ez a levél? És felolvassa az édesanyja a levél úgynevezett szövegét. Az ön fia zseni. Ez az iskola túl kicsi a számára, és nincs elég jó tanár, hogy taníthassák. Kérem, tanítsa saját maga otthon ezután. Erre feláll az édesanyja, oda megy a zseninek nevezett kisfiához, megöleli, megsimogatja a buksiját, aztán telnek az évek, eltelik 23 év, felnő Edison a fiatalember, a későbbi nagy felfedező. Közben eltemeti az édesanyját, aki után majd kezdi rendezgetni az édesanyja hátramaradt dolgait, és a kezébe kerül egy doboz tele levelekkel, kinyitja, és elsőként az a régi levél esik ki a halmazból, amit valamikor ő az iskolából hozott az anyukájának. Kibontja, elolvassa, és látszik a kisfilmen, mert lehet ezt filmen látni, színészek lejátszák ezt a jelenetet nagyon hatásosan, hogy hogy változik meg a levélolvasó fiatalember arca, mert hogy kiderül, hogy a levélben egészen az ellenkezője állott, mint amit annak idején az édesanyja neki felolvasott, úgymond. A levél ugyanis ezt tartalmazta. Az önfia szellemileg elmaradott. Nem tudjuk iskolánkban a többi gyerekkel együtt tartani a továbbiakban. Ezért azt tanácsoljuk, hogy saját maga tanítsa otthon. Lám, élet és halál lehet a beszédben. Ha felolvassa az édesanyja akkor az ő fiának azt a szöveget, amit az iskolából küldtek, egy életre megpecsételi negatív értelemben a gyermeke sorsát. De az anyai szeretet volt olyan találékony, hogy a negatív előjelű üzenetet átváltoztatja pozitív előjelűvé egy szent hazugság keretében, és így olyan lendületet ad a gyermeke jövőjének, ami maximálisan hozzásegítette Edisont ahhoz, hogy híres felfedező legyen. Tudjuk, villanyégő felfedezés és az ő nevéhez kapcsolódik, a fonográf felfedezése és sok egyéb. Igen, élet és halál van a nyelv hatalmában, mondja alapiként. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Életgyümölcsét szeretnénk enni? Életgyümölcsét szeretnénk fakasztani mások életében? Akkor életbeszédét vigyük. Mert ellenkező esetben árthatunk egymásnak. Nem biztos, hogy ilyen végzetes, tragikus lépésre szánja el magát a megsértett, általunk megsértett valaki, de elég, ha megöljük benne a szeretetet, a békességet, elég, ha meggondolatlan beszédünkkel megmérgezzük a legintimebb kapcsolatainkat is. Mert legtöbbször a férj a felesége ellen vétkezik, a feleség a férje ellen vétkezik a beszéd által. És a szülő a gyermek ellen vétkezik, és a gyermek a szülő ellen vétkezik a beszéd révén. Igen, azokkal kapcsolatban járhatunk el pozitív, vagy éppen negatív módon, akik a legközelebb vannak hozzánk. Testvérek, nekünk a nyelv lehet egy olyan eszközünk, amit Isten ajándékaképpen úgy használhatunk, hogy az mások örömére, mások javára szolgáljon. Manapság, valaki úgy fogalmazta, egy hazugság társadalomban élünk. Virágzik a mellébeszélés, a félreinformálás, a csúsztatás, az árnyaltabb vagy a vaskosabb hazugság, gyilkosság. Bizony, nem kellene ezeknek így lenniük, mondja Jakab apostol. A hazugság történetének legelső állomása az, amikor Kain megölve Ábelt, Istentől számon kéretik, hogy hol van a te testvéred, és Kain hazudik Istennek, úgy válaszol, nem tudom. Avagy őrizője vagyok-e az én testvéremnek? Márpedig igenis tudta nagyon jól, hogy hol van. És bizony, tudjuk, hogy egyik bűnt nem lehet a másik bűnnel eltakarni, mert hogyha a gyilkosság bűnét ő a hazugság bűnével akarta eltakarni, Isten ezt leleplezte, és tudjuk, hogy manapság is előbb-utóbb lelepleződik az ilyesmi. Akkor is, ha netán néha a hosszú évek vizsgálódása, nyomozása szükséges ahhoz, hogy valaki bevallja ilyen-olyan elkövetett nagy bűnét. Igen, azt mondja alapigénk, élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi, és annak a gyümölcsével eteti a környezetét is. Azt mondja Henrik Ibsen, a neves norvég drámaíró, ezer szó sem hagy az emberben olyan mély nyomot, mint egyetlen tett. Ezer szó sem hagy az emberben olyan mély nyomot, mint egyetlen tett. Lehet sok szépet mondani, de egyetlen gonosz tettel érvénytelenítheti az ember a sok szép kimondott szót. Ezért figyelmezteti Jókai Mór, a nagy regényírónk, amikor azt mondja, mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, ó, hány szerelmes szó, hazug szó, csak addig érvényes, amíg megszerzi az áldozatát az illető, úgymond szerelmes. Ezért mondja Jókai, mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, és az igaz szavak nem mindig szépek. Mondd meg, az igaz, az betörik a fejed. Ezért óvakodunk sokszor szemtől szembe megmondani valakinek az igazat, mert bizony, az sokszor kellemetlen reakciót vált ki a hallgatóban. Mégis az igazat szeretetbe csomagolva, nemes szándékkal, javító szándékkal ki kell mondani. Itt tudja a szülő például meggátolni a gyermekét, abban, hogy elcsusszon erkölcsi téren, ha rajta csipi a legelső hazugságon. Ha ezt nem tisztázza rögtön, az igazat kimondva szeretettel, lehet gyermekéből egy nagy hazudozó, tolvaj, vagy akár más bűnöző. És ezért kell az igazat kimondani akár, de szeretettel, úgy, hogy az építsen, nemes szándékkal javítson. A Talmud, ez a régi zsidó bölcsesség gyűjtemény úgy fogalmaz, hogy a szó olyan, mint a méh. Méze és fullánkja van. A szó olyan, mint a méh. Méze és fullánkja van. Kérdés, hogy mi mézédes szavakat tudunk mondani egymásnak, avagy szúrós fullánként használjuk a szavunkat egymás irányába. Pászkál a neves 17. századi mélyen hívő keresztény, hitvalló tudós, híres matematikus és filozófus. Úgy fogalmaz, hogy a kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Sokba kerül az, hogy mondj egy bátorító szót valakinek. Sokba kerül kimondani egy bocsánatkérő szót. Sokba kerül megdicsérni valakit azért, hogy ügyes, azért, hogy jól főz, azért, hogy hűséges, azért, hogy törődő szívű. Sokba kerül egy jó szót kimondani, nem kerül sokba. Mégis sokat ér egy jó szó, mondja Pászkál. És bizony ezért érdemes a jó szót kimondani, ezért kell kerülni a hazugságot, ezért kell kerülni az ocsmánybeszédet, ezért kell nagyon komolyan venni mindazt, amit Isten igéje tanít nekünk. Például, amikor azt mondja Pál apostol az efézusiakhoz írt levélben, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugyancsak az efézusiakhoz írt levélben mondja Pál apostol, semmi undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem hálaadás. Lám, az efézusi keresztényeket is megkísértette a pogány környezetben elhangzó kocsmánybeszéd, rothadt beszéd, trágárság, undokság, bolond beszéd. És ezektől óvja Pál az efézusi keresztényeket az első század második felében. És óv Isten lelke minket is azért, hogy így a mi beszédünk áldáshordozó beszéd legyen. Záróakkorként hadd idézzük be Reményik Sándornak az Ige című versét. Ez a múlt századi hitvalló erdélyi evangélikus költőnk így fogalmaz. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma nektek végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Úgy beszéljen ki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. De lehetne ezt átkölteni más nemzetek nyelvére is. Úgy beszéljek ki az anyanyelvét, amit az édesanyjától tanult, hogy megbecsülje azt, mint Isten ajándékát. Úgy beszéljek ki a maga anyanyelvét, mintha imádkozna. Mert tudjuk, imádkozni mindenki a saját anyanyelvén tud legjobban. Akkor is, ha több más nyelvet beszél valaki. Igen, a drága anyanyelv egyben az imádság nyelve is, ami mennyei atyánkkal való párbeszéd nyelve is. Legyen hát ez mindig élethordozó, legyen ez mindig tiszta, legyen ez mindig szentségtől ragyogó. Mert így illik Isten megváltott, megtisztított szívű népéhez. Amen. Gyertek, kedves testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 435-ös ének első két versét. A 435-ös ének így kezdődik. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Mindig az a késő.
Imádkozzunk! Megváltó Jézusunk, köszönjük hálaadással, hogy a te szavad olyan volt, mint akinek hatalma van. Ezért mondta ki a kapernaumi százados, csak egy szót szólj, és távolról is hat az az isteni szó úgy, hogy az otthon maradt szolgálja meggyógyuljon. És ez a távolról kimondott isteni szó, a te ajkadon, Urunk Jézus Krisztus, valóban gyógyító szóvá vált. Köszönjük hálaadással, hogy a te szavad kedves szó, megnyugtató szó, biztató szó, annyiszor mondtad, ne félj. Mondtad a húsvét hajnalán remegő, gyászoló szívű asszonyoknak. Köszöntötted békességet hozva a magukra zárkózott gyászoló tanítványaidat, békesség néktek. És köszönjük, hogy így biztatsz, bátorítasz minket is, ma is, mert látod, sokszor remeg a szívünk, sokszor nincs békességünk, sokszor összetörik az örömünk, sokszor bánat telepszik rejánk. A te isteni újjáteremtő szódnak van hatalma ahhoz, hogy elűzze a gyásznak, a bánatnak a homályát életünk egéről. Van hatalma a te isteni szavadnak, hogy talpra állítson minket, és tovább lendítsen életünk útján, hogy új reménnyel töltse meg a szívünket. Te látod, milyen nagy szükségünk van erre, Istenünk, hisz annyi és annyi rossz hír ér el hozzánk. Annyi váratlan, fájdalmas esemény zajlik. Nem csak a közelünkben, hanem az egész világon is. Istenünk, gondolunk most arra gyászoló családra, ahol gyülekezetünk közösségében a hét elején volt temetés. Te hajolj le a gyászoló testvérekhez is, adj nekik. Ebben az érthetetlen, váratlanul rájuk szakadt gyászban vigaszt. Imádkozunk, az egykori püspökünk itt maradt gyászoló családjáért is, őket is vigasztald meg, Istenünk. Az özvegyet, a gyermekeket, unokákat. Köszönjük hálaadással, hogy hordozod a súlyos beteg testvérünket is. Könyörülj rajtuk. Mindazokon, akiket a fájdalom gyötör, a betegség emészt, ha tudják törékeny életüket rád bízni, ha pedig készíted a haza költözésüket, adj nekik veled való megbékélés, de a környezetüknek is a te akaratodra, döntésedre való engedelmes ráhangolódást. Urunk, rád bízjuk a magányos lelkeket, özvegy testvéreinket, az árvákat, hisszük, szeretetet, hatalma föl tudja emelni őket, és meg tudja erősíteni abban a hitben őket, hogy nincsenek egyedül, mert te az özvegyek, árvák pártfogója vagy. Kérünk téged, járj előttünk hétköznapjainkban, áld meg szeretteinket, közelben, távolban levőket, munkáinkban, harcainkban, te adj előre menetelt, a bűn elleni küzdelemben győzelmet. Jézusért kérünk, Atyánk, ígéreted szerint maradj velünk minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Mondja el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Az adakozás rendjén említem a külön adományozás lehetőségét a szeretetszolgálati persejbe. A mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Marosvásárhelyi asszonytestvérünk Szabó Lidia több ezer euróba kerülő agydaganatos műtétjének a támogatására. Isten áldja meg a mi jókedvű adakozásunkat ezen a téren is. Testvérek, a hétfői nap folyamán utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Sallak Andrásné született kis Rozália asszonytestvérünket, aki életének 50. évében hirtelen hunyt el. Valamikor a Kozsoknyai utcán laktak, néhány éve átköltöztek a tóközi részbe, a Tulcsa utcán laktak utóbb. Imádkozunk férjéért, lányáért, fiú testvéreiért, lányának élettársáért, további hozzá tartozókért, hogy Isten lelke erősítse, vigasztalja, bátorítsa a gyászoló család minden tagját. Megjött az Üzenet című újság és a református család legfrissebb száma, hátul az asztalnál, akik megrendelték, átvehetik. Már is lehet feliratkozni a jövő évre vonatkozó újság folyóirat rendelésekre, hátul az asztalnál fel lehet iratkozni, mert idejében le kell adnunk az esperesi hivatalba ezeket a rendeléseket. Üzenet, református család, family, Hírek Izraelből éjféli kiáltás, akik a múlt évben rendelték, vagy szeretnék újak is megrendelni, megtehetik hátul az asztalnál. Presbiter testvéreket megkérem, hogy most Isten tisztelet után maradjanak vissza a templomban, és vegyék át a fali naptárakat, hogy kivihessék a körzetekbe, megjött a jövő évre vonatkozó fali naptár. Most nem az irodában, hanem itt a kisterem sarkában van az asztalon, át lehet ott venni. Szabó István presbiter testvérünk és felesége Marika fog segíteni, kiosztani, felírni egy listára a neveket, és hogy ki hány darabot vitt el. Most is 3 egy darabja, mint az előző évek során. Most testvérek, folytassuk együttlétünket, énekeljük a 436-os ének első két versét. A 436-os ének első két versét énekeljük, az első vers itt kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, Adj elő szépen, hogy legyünk kinek, és ha teret kell viselni, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Reged várhatunk, vélzád így jutunk.
Még van egy rövid hirdetésem, még lehet hátul az asztalnál vásárolni ebből a könyvből, amit az öcsém, a testvérem írt, Viski Béla könyve ez. A megtartó ismeret, csupán 10 lej az ára, hátul az asztalnál még vehető. Nagyon gyakorlatias, hétköznapi kereszténységre vonatkozó írások vannak benne, 52 fejezetből áll, érdemes átolvasni, tanulni belőle, hátul az asztalnál vásárolható. Most valljuk meg a mi hitünket, testvérek, mondjuk el a Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, a 254 B jelzésű énekünknek a negyedik versét. A 254 B jelzésű ének negyedik versét énekeljük fennálló énekül. Így kezdődik, Isten szava megáll mindenhol. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.